Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, ahová csak az igazán tökösök passzolnak. Én Katona Dani vagyok, vonal túloldalán pedig Pácsonyi Patrik.
Hello, sziasztok!
Boldog Super Bowl hetet mindenkinek. Már csak, hát mikor felvesszük, akkor még 6 nap, mikor hallgatjátok, akkor még 5 nap. És itt a Super Bowl, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Lesz is egy Super Bowl felvezető podcastünk pénteken. Péntek délután hallgathatjátok majd valószínűleg, úgyhogy majd azt is Patrikkal vesszük majd fel, és akkor kicsit beharangozzuk a Super Bowl-t, amellett, hogy egyébként mind a ketten írunk beharangozót, kicsit edzői oldalról, illetve meccsapok szempontjából is, úgyhogy azt meg az oldalon olvashatjátok majd, de hangformában is kicsit más, kicsit hasonlót kaphattok majd tőlünk. Most viszont egy kérdezfelelekadásunk lesz. Kicsit régen volt már én adásunk, és ez alapvetően az én hibám, úgyhogy ezért sorry. Kicsit itt a szezonban kevésbé maradt erre idő meg kapacitás, de szerintem a holt szezonban azért több ilyen adást is fogunk megejteni. Érkeztek most is jó kis kérdések, ezeket köszönjük szépen, hogy szolgáltattátok itt a contentet nekünk, úgyhogy bele is vágunk. Időrendi soron bejönjük, úgyhogy nem lesz nagyon-nagyon tematizálva, kivéve az elején, mert Bálint kérdezett egy mi lesz a Denverrel topikot, viszont Berti bedobta még mellé, és inkább ezzel kezdjünk, hogy értékeljük röviden a Sean Payton cserét, mennyire érte meg egyik másik csapatnak. Patrik, te mint Broncos szurkoló, mennyire örültél ennek az egésznek?
Alapvetően én elmondtam, hogy a legjobb, ami történhetett, szerintem az, hogy edzőnek Sean Payton érkezett. Nem mondom azt, hogy rettentően tudok bizakodni bármiben a Russell Wilson trade óta, mert ott is láthatjuk, hogy mi lett az eredménye. De ettől függetlenül ugyanazt tudom mondani, mint akkor, hogy jelen pillanatban a jelenlegi körülményeket ismerve ez egy jó lépés a Broncostól, mert ha valaki még életet tud lehelni Russell Wilsonban és ebben az offenszben, akkor azt Sean Paytonból tudom kinézni a lehetséges jelöltek közül. És ezzel nem azt mondom, hogy én azt fogom várni, hogy akár a Broncos biztosan playoffba jut, ezt még át akarom gondolni, meg akarom látni, hogy milyen rendszert alakíthat ki, de mindenképp offense guru főedzőt szerettem volna, mindenképp egy olyat, aki azért rendelkezik már főedzői állással, és ilyen igazából nem volt más a piacon. Tehát szerintem ennek a csapatnak a Hackett bukás után még egy újonc vezető edzővel nem szólt megpróbálkoznia, és nyilván a támadó sorra kellett koncentrálni, úgyhogy én alapvetően elégedett vagyok, de nem teljesen bizakodó.
Igen, szerintem sem igazán volt jobb opciója a Broncosnak. Az egy dolog, amit így amiről így lehet beszélgetni, az, hogy az úgynevezett opportunity cost, az mit jelent itt az edzőknél, mert ugye a legtöbb edzőt úgy nevezik ki, hogy csak pénzt kell nekik adni, az sincs a sapka, az se kell az, hogy a sapkába beleszámolni, tehát nem kell draft pick-eket adni érte. És ugye a legtöbb esetben nem igazán tudod megkülönböztetni, tehát hogy nem tudsz jól jósolni arra, hogy ki lesz a főedző, vagy ki milyen főedző lesz pontosabban. Payton nyilván másik eset, most először általános esetben akartam beszélni, hogy két jelölt közül, főleg ha nincs tapasztalat a főedzői poszton, akkor így fogalmat sincs, hogy milyen lesz a főedzői székben, mert tök más dolgokat kíván meg ez az állás, mint amit előtte csináltak. Úgyhogy ilyenkor szerintem nagy problémákat jelentene feladni pikkeket, és ezáltal ugye ahelyett, hogy nem kell feladni pikket, és úgy választani egy edzőt, most nyilván Paytonnál azért más a helyzet, mert ő azért eléggé tapasztalt, és pontosan tudjuk, hogy mennyire jó edző, és ezért nála szerintem ez nem volt probléma, hogy egy első köt plusz egy második, minusz harmadikat fel kellett adni érte, és azért az edző cseréjék általában eléggé beváltak. Persze csak olyanokért cserélnek, akik nagyon jó edzők, meg tapasztaltak, meg minden, szóval lehet beszélni erről az opportunity cost dologról, hogy mennyire érdemes edzőkért picket adni, miközben más edzőt kinevezhetsz pick csere nélkül is, de szerintem Payton az a kaliberű edző, akiért megérte ezt az első kört, ami nyilván a Broncosnál fájóbb, mint egy általános csapatnál, mert amúgy sem nagyon vannak pickek, de mondjuk, ha úgy nézzük, hogy Bradley Chubbot cserélték gyakorlatilag Sean Paytonra, akkor meg meg még inkább vinnek tekintető szerintem Denveri oldalról.
Én is érdemes azt, arról beszélni még, hogy ugye a jelenlegi tulajdonosi kör nem veri a fogához a garast, tehát pénzügyileg hát annyira ez nem viseli meg őket, itt tényleg igazából egyedül a pick, ami valamelyest fájó, de én azt gondolom, hogy ha Russell Wilsonnal valamelyest be van szorítva a csapat, akkor ezt még meg kellett hozni, ezt a döntést. Igen,
az nem másik dolog, hogy ugye még ha Wilsonnal nem is tud csodát csinálni, akkor is Payton fog maradni utána a főedző, és hogyha úgy nézzük, hogy oké, most akkor elmegy Wilsonra még egy-két év, és ha még tényleg nem lesz belőle semmi, még akkor is ott van egy Sean Paytonod, aki meg a liga talán, vagy egyik legjobb főedzője, és akkor vele újra elkezdhetsz építkezni, és nem gondolom, hogy hát jó, azt se gondoltam, hogy a Saints-et ott fogja hagyni, de hogy nem gondolom, hogy itt most 2-3 év múlva azt mondja, hogy akkor már elég volt, megyek vissza a Foxhoz.
Igen, és tényleg fontos azt leszögezni, hogy lehet majd mutogatni 2 év múlva, hogy a Paytonnal is totál reménytelen minden, de jelenlegi helyzetben semmi nem garantálta volna jobban szerintem, hogy akár egy újonc edzővel, akár Ryan-szel jobb lehetne a dolog.
De egy Jim Harbaugh volt meg opció, aki még egy
igen,
jó opció lehetett volna olyan szempontból, igen. Tehát egy támadó oldali tapasztalt, és nem kell picket adni, érted, ilyen szempontból. Előnyösebb, de én azért Paytont jobbnak gondolom, mint Harbaugh-t. Most az jó kérdés, hogy egy első plusz egy második, plusz harmadik körös pikkel is, de valószínűleg igen, vagy biztosabb választásnak, szóval jó ez a Broncosnak, nyilván annyi a hátrány, hogy nincsenek nagyon erőforrások arra, hogy erősítsék a csapatot a draftról, úgyhogy ez nyilván egy kihívás lesz, de ennél jobbat szerintem ők nem nagyon tudtak volna most lépni. Saints oldaláról bármilyen nagy volumenű megjegyzés vagy takeaway?
Hát figyelj, szerintem ők alapvetően jól jártak, tehát hogy igazából kaptak egy ellenértéket, ez is több, mint ha semmi, szóval belőlük ez tök jó, hozzájuk nem akart visszatérni Payton valószínűleg, úgyhogy igazából ők elégedettek lehetnek.
Igen, ott az érdekes, hogy hát 32 csapatból azt mondom, hogy legalább 30 a másik pletykált ellenértéket választotta volna, tehát hogy a 2024-es drafton kaptak volna első kört, ahelyett, hogy most kapták ezt az 1/30-at, vagy mennyi lesz az most pontosan a 49ers tőle Dolphinson át a Broncosé. De hát ugye a Saints-et ismerjük, hogy jövőben kevésbé gondolkodnak, úgyhogy emiatt azért én nem lennék teljesen elégedett külső szemlélőként a Saints cseréjével, vagy Saints oldalról a cseréjével, mert azt gondolom, hogy volt egy jobb ajánlat az asztalon, amennyiben tényleg ott volt az asztalon, tehát ez nyilván most kezeljük úgy, hogy ott volt. Az egy jobb cseré lett volna, mert a Broncost azért nem látom, hogy igazi Super Bowl contender lesz Paytonnal jövőre. Most nyilván az 1/5-nél jobbak lesznek azért, azt mondjuk megmerem kockáztatni, de hogy az 1/30-nál meg rosszabbak, azt is megmerem kockáztatni, szóval én inkább hajlottam volna itt a 24-es első körre.
Igen, egyet értek.
És akkor Bálintnak a kérdése jönnek itt, mi lesz Denver topikban, mi lesz veled Denver topikban, hogy új edző, időzőjelben régi irányító, akik ugye egykor sikeresek voltak, de együtt képesek lesznek-e megújulni, mit vársz ettől? Kicsit érintettük már, de kicsit bővebben.
Én szkeptikus vagyok alapvetően, mert nem is Paytonban nem bízok, hanem igazából Russell Wilsonnak a süllyedését tőfélek jobban, és el tudom képzelni, hogy jobb lesz annál, mint amit idén láttunk, és lesz egy olyan rendszer, amiben egy kicsit talán kijönnek az erősségei, de én már nem bízok abban, hogy Russell Wilson top 10 irányító lesz stabilan. Úgyhogy én azt gondolom, és ezzel együtt meg tudom válaszolni a következő kérdést is, hogy nem lesz playoff, és egy ilyen 50% körüli, de lehet, hogy inkább alatti 8-9-es mérleget várok, amiben lesznek fellángolások, de baromi nehéz az AFC, baromi nehéz a csoport, nem vagyok egyáltalán bizakodó Wilsonnal kapcsolatban, és akkor már rátérve a harmadik kérdésre, és azért sem vagyok bizakodó, mert nem csak Wilsonnal, nyilván Wilsonnal vannak legnagyobb pontok, és szerintem ezért nem fog vízfelett lenni a csapat, de alapvetően a támadófal van is rengeteg foltozni való van. A VR és a futószekciót alapvetően bírom, de már messze nem vagyok vele olyan magas, messze nem látok akkora potenciált bennük, mint mondjuk 1-2 éve. Alapvetően azért ez a Judy, Sutton, Patrick elkapó trió tök jó, de már nem is, de nem liga elitnek gondolom, hanem egy korrekt személyzetnek. Williams egy nagyon jó fiatal futó, de hát az OL-ben nem tudom, mit fognak tudni fejleszteni, úgyhogy én egy ilyen közepes teljesítményt várok.
Végül az volt byte kerés, amikor 50%-os mérleg az meg lesz-e. 23-ben, vagy a kiszolgáló személyzet, az mennyire elég a sikere. Ez egyébként nagyjából egyetértek én is egy ilyen 50%-os közeli, de én inkább azért alatta várnám, ahogy te is, tehát a 8-9 egy ilyen reális tipnek tűnik számomra is a kiszolgáló személyzet. Szerintem a skill sor az szerintem teljesen rendben van, most elitnek én sem gondolom, de szerintem átlag fölötti, hogyha tényleg csak az elkapókat meg a futókat nézzük. Támadófal az azért jóval kérdésesebb kategóriába sorolhatunk, mert ott azért tényleg lehetnek problémák. Most nem tudom, Sean Paytonnak mekkora ráhatása van, hogy mondjuk egy Mike Munchak visszatérjen, mert állítólag ő ugye még Denver közelében lakik, azért sokat segíteni a támadófal edző posztján, vagy sokat segít a támadófalon. Nyilván ezt majd, még nem tudjuk jelenleg, hogy milyen lesz az edzői stábja Paytonnak, úgyhogy ez még egy kérdés. De összességében én sem bízok Wilsonban, hogy újra top 10-es lesz, most Payton visszahozhatja egy ilyen közép kategóriába, de hát nem tudom, ez mennyire elég.
Igen. És akkor csak nagyon gyorsan pár szóba, hogy ugye a védelmet nem említettük, mert azt kevésbé befolyásolja, az nem tudjuk a stábot, de ott is nehezen tudom elképzelni, hogy fenntartják a top 3-as védelmet. Én nem azt mondom, hogy visszaesnek liga közepire, de mondjuk csak top 3-ból csak ilyen, nem tudom, 8., 9., 10. lesz, ugye az is egy minimális visszahúzást szolgáltatna.
Igen. És ugye Giro Everó már biztos, hogy nem lesz védőkoordinátor, úgyhogy már az is kérdés, hogy ide kit hoz Payton, korábban pletykeltek ugye Vic Fangio-t, de ő se lesz, úgyhogy ez még egy érdekes kérdés, hogy kit tud leakasztani Payton, biztos, hogy vannak elég jó kapcsolatai ehhez, kíváncsi vagyok, hogy kit sikerül végül leakasztani, majd Józsi értékeli is jövő héten a főedző kinevezéseket külön-külön, úgyhogy abban biztos lesz majd szó, azért addig már csak kiderül, hogy ki lesz a védőkoordinátor a Broncosnak. Lépjünk tovább, Gábor kérdése következik. Egy kis bevezetővel. Van pár irányító, akit az első körben draftoltak, Trey Lance, Jordan Love, de mondhatnám akár a tavalyi harmadik körös QB-kat is, vagy a Tampa által a második körben draftolt Kyle Trask-et, akik nem nagyon játszottak még éles meccsen, így nem tudunk véleményt nyilvánítani róluk, de az edzőik azért együtt dolgoztak velük edzésen egy-két éve. A kérdés az, hogy csak edzés munkából el tudják-e dönteni az edzők, hogy az irányító be fog-e válni éles meccsen, vagy ehhez játszania kell az irányítónak. Tudják-e teljes körülön szimulálni a meccs körülményeket? Mi a véleményed, Patrik?
Egyébként szerintem egy baromi jó kérdés, viszont nehéz is megválaszolni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy és akkor lehet, hogy hátulról érintve fogom kifejteni, hogy nem tudják teljes mértékben az edzéseken szimulálni a mérkőzés körülményeket, mert szerintem még továbbra is nagyon alulértékelt dolog az irányítóknak a scoutolásánál, hogy a nyomást, és itt a hangulatra meg mindenre kiterjedve értem a nyomást, fejben mennyire tudja összetenni, mennyire tud gyorsan processzálni a meccs alatt, mert lehet, hogy edzésen tök jobb be tud gyakorolni bizonyos dolgokat egy-egy irányító, viszont nincsenek meg annyira az összönei, amik szükségesek a meccsen. És edzésen én el tudom képzelni, hogy olyan irányítók is tök jól néznek ki, akik meccs szituációban alapesetben mondjuk jobban beragadnak, és nem hiába látunk azért a draftokon is mellényúlásokat viszonylag magas a draftolt játékosoknál, és már nem tudják átmenteni, én azt gondolom, főleg fejben a teljesítményüket. Nyilván sokaknál vannak fizikális, meg egyéb dolgok is, amik nem válnak be. És a cseleirányítókra meg az a véleményem, hogy alapvetően azért az edzők, akik ott vannak az NFL-ben, a nagy részük ért annyira az irányítókhoz, itt kiegészítve a rengeteg, de rengeteg sok segédedzővel, hogy meg tudják ítélni, hogy egy-egy irányítójuk milyen szinten van, és mindig vannak kivételek, de ezek elenyésző százalékban fordulnak elő, hogy mondjuk évekig valaki a padon van, aki tök jó lenne, mondjuk első számú irányító lehetne a ligában, de nem teszik be, mert egyszerűen nem jön ki. Azért szerintem azokra is kapunk választ elég sokszor, hogy amikor egy-egy második vagy harmadik számú irányító oda kerül a pályára, akkor nagyon ritkák azért a Brock Purdy-k, hanem inkább láttunk, hát most nem tudom, kit mondjak, hogy a Mike White-nak legalább voltak felvillanásai, de mondjuk ilyen Sam Ellinger vagy hasonló irányítókat mondjak, akik beállnak és totál reménytelenek. Szerintem ők vannak többségben, és réges-rég valószínűleg megkapnák a szerepet, hogyha úgy teljesíteni, vagy az látnák az edzők, hogy van rá remény. mindig vannak tényleg ilyen kivételek, meg ha berakod egy ilyen tökéletesen futó rendszerbe, mint amiben most Pördi került, akik teljesíthetnek jól, meg nyilván vannak mindig, jó, ez hülyeség, de hogy lehetnek Brady sztorik, vagy enyhébb Brady sztorik is, de ezekből van kevesebb.
Igen, két oldalú, mert egyrészt nyilván az edzők sokkal jobban látják, mint mi, mert hát ezt nem kell magyaráznom szerintem. De szerintem nekik sincsen egyébként teljes képük, és az a probléma, hogy nagyon kevés az edzésmunka. Tehát az irányít, nagyon kevés lehetőséget adnak az irányítók az, hogy, vagy arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, mert tehát a szezonban gyakorlatilag alig vannak snappek, amiket ők kapnak kis túlzással, mert az első csapat gyakorol nyilván, és akkor ők maximum ilyen scout teamet nyomnak, és akkor próbálják imitálni az ellenfél irányítóját. Ebből is nyilván lehet leszűrni dolgokat, de mégsem ugyanaz, és a holt azonban sincs azért olyan sok lehetőségük, ugye egyre kevesebb a kontaktedzés, az irányítót amúgy sem lehet megütni, tehát az ilyen dolgokat végképp nem lehet szimulálni, hogy milyen lenne nyomás alatt. Tehát ezért nehéz szerintem fejlődnie az irányítóknak, mert nagyon kevés lehetőséget kapnak úgy, hogyha nincsenek a pályán. Nyilván vannak olyan kubék, akiknek kell a mentális felkészülés, és az ilyesfajta fejlődés, és nekik mondjuk érdemes padozni egy évet, mondjuk, hogyha bejönnek a ligába, de az a baj, hogy sokan nem kapnak tényleg lehetőséget sem. Általában azért, mert nem elég jók, szóval nyilván ez is benne van, hogy azért, akik megrohadnak a padon sokáig, azok általában azért, mert nem elég jók hozzá. De ott van tényleg az, hogy vannak tényleg kivételek, és szerintem talán több kivétel lenne, mint amennyit látunk, vagy ami tényleg van, mert hogyha valaki tényleg most 3 évig padozik, akkor onnantól kezdve senki sem fogja elhinni róla, hogy senki sem fogja elvinni kezdőnek, mert onnantól megbélyegzik, hogy 3 évig nem tud pályára kerülni, akkor onnantól kész is az egész, és mivel nem kap lehetőséget, így sose tudjuk meg a legtöbb, jogosan nem kap lehetőséget, de azt gondolom, hogy szerintem több olyan játékos is lehetne, akiben több lehetőség rejlik, és mondjuk elveszik. Nyilván erre most példát nehéz mondani, hiszen ezt sose tudjuk meg. Most meg kíváncsi leszek Jordan Love-val mi lesz. Ugye most 3 évet padozott, ilyet sem nagyon látunk, és valószínűleg, vagy hát lehet, hogy újra kezdeni fog, meg lehet, hogy mi lesz a Rodgers szága vége, de akár Love-ot is elcserélték, mindegy, ez nyilván még odébb van, de most ő lehet egy olyan kérdésem, ahol ezt majd meglátjuk. Én mondjuk Kyle Trask-ben, vagyha van most példákat felhoztak, hogy a Kyle Trask-ben szerintem nincs semmi, hogyha Blaine Gabbert helyére a második pozícióra se tudta kerülni, akkor azért az már tényleg sokat elmond. Trey Lance ugye más dolgok miatt nem játszott eddig, vagy sérülések miatt. Ő is egy nagyon érdekes kérdés. Lesz, hogy vele mi lesz jövőre. Őt nem biztos, hogy ebbe a kategóriába sorolnám azért, de tényleg összességében nagyon nehéz dolgok van azért azoknak, akik már 2 évvel padon ülnek, onnan azért már nem nagyon szokták felhívni őket, hogyha csak nincs valami sérülés, de akkor is azért elég ritka. És tényleg az a baj, hogy nehéz fejlődniük, mert nincs elég lehetőségük.
Igen, szerintem egyébként ennél a kérdésnél még egy picit így érintőlegesen azt akartam csak mondani, hogy sokat kritizáljuk mi is az edzőket, de ezt mindig érdemes viszonylagos keretek közé tenni, tehát hogy nyilván a többi a jó edzőhöz képes kritizáljuk őket, de nyilván hozzánk, meg egy átlagemberhez képest, ők értenek a munkájukhoz. És akik ott vannak, rengeteg anyag, rengeteg ember segíti őket, elég jól meg tudják ítélni a dolgokat, és ennek ellenére is vannak rossz edzők, akik kifejezetten rossz munkát képesek ellátni, lásd Hackett vagy Urban Meyer, tehát nyilván lehet őket kritizálni, de ez nem azt jelenti, hogy azért az ott lévő emberek nagy része az azért ne tudná jól ellátni a feladatát ilyen szinteken.
Milán kérdése következik, kérdései, de az inkább egy téma. Az elmúlt 6-8 évben tendenciává vált az, hogy mind külföldi szakértők, mind általatok, hogy a szezon kezdetén a jövő évi draft class a legtöbb esetben úgy van predesztinálva, hogy sokkal jobb lesz, mint az adott évi. Érti ezt akár unblock, illetve pozíciókra lebontva is. A kérdésem az volna, hogy ennek mi lehet az oka? Adott évi drafton kiválasztott játékosokhoz képest jobb képességűek-e a végzős játékosok? Adott évi draftra vált játékosok teljesítménye tömegesen elmarad a korábban mutatottaktól, esetleg a nem draft eligible játékosok mutatnak olyan teljesítményt, ami miatt rájuk irányul a hype, vagy mi van e mögött?
Ezzel sokat gondolkoztam, mert ugye azért tényleg mi is beesünk ebbe a hibába, legalábbis én az elmúlt években biztosan beleestem ebbe a hibába, hogy a Klaszokat jobbnak láttam akkor még, és mindig azt mondtam, hogy jövő évi majd jobb lesz, és most így a process végéhez közeledve látszik, hogy hát ez az idei Klasz sem lesz annyira nagyon jó, mint tavaly gondoltam. Nyilván jobb lesz, mint a tavalyi, tehát azért az kétségtelen, legalábbis szerintem, de azért nem lesz olyan szuper.
Én arra egyébként között... az a durva, pont ezt nem jutott, mert volt Discordon is róla, szóval, hogy egyébként a tavalyi Klasz, hogyha most visszanézzük, azért a draft első körének első fele, nem nagyon van elégedetlen csapat. Most Giants 7-0-lel, de hogy
egyébként, ami sokat számított, és tavaly is beszéltünk róla, hogy ugye az irányító klassz volt nagyon kuka.
Igen, nyilván.
És ugye mivel mindig az irányítókkal kezdi mindenki igazából a klassz megítélését, ezért lehet olyan kontraszt, mert azért idén az irányító klassz viszont sokkal jobb, mint a tavalyi, de tény, hogy lettek tavaly tök jó, olyan jó kis kezdőjátékosok, akik így meglepetést is okoztak, és így tényleg nem lehet azt mondani, hogy ez egy vitangroszka klassz volt, mint tűnt mondjuk. Nyilván az irányítók azok olyanok, amilyenek. Pikit is egyelőre kellemes meglepetés. Én röviden arra a következtetésre jutottam, hogy amíg főleg az egyetemi meccseket nézed, addig nem feltétlenül teljesen profi környezetben vizsgálod a srácokat, és addig vannak olyan wow dolgok, amikor azt mondod, hogy wow, na ez a játékos, na ő nagyon jó lesz. És amikor így jobban belemész a folyamatba, a videózásba, nem csak te, hanem minden szakíró, akkor látod, hogy nem feltétlenül van benne minden profi erény meg, ami majd a nagyok között is tök jó lehet, és kezdesz egy kicsit elbizonytalanni abba, hogy ő tényleg olyan jó játékos volt-e, mint megítélted, úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos tényező. Például, meg hát nyilván egyébként, amikor azt mondod, hogy jövő évig lesz, akkor ugye van egy csomó játékos, akiről azt tudod, hogy kijön a draftra, együtt vizsgálsz még mindenkit, ahogy szép lassan jobban belemész, és jönnek ki, hogy kik nem jönnek majd, meg kimarad az egyetemen, azért ez is visszavesz az értékekből.
Igen, nekem is én is arra jutottam, hogy már korábban is ezen a véleményen voltam, hogy ugye mindig mondják, hogy jó, majd következők lesz, de azokat nem scoutolt, azokat a játékosokat még nem scoutolták rendesen, hanem megvannak a pozitívumok, a nagy játékok, új, milyen jó játékos, meg van egy hype körülött, hogy majd milyen jó lesz, meg hogy majd egy év múlva még tovább fejlődik, akkor majd milyen jó lesz, és szerintem ez egy ilyen fals remény sokszor, most nyilván sokan javulnak az utolsó évükre, vagy a következő évükre, de azért sokszor nem. És tényleg szerintem azt, hogy az a másik, emellett, hogy nem is javulnak, hogy nem scoutolják őket rendesen, hogy majd a jövő évi klászban ezek a játékosok miben jók, miben rosszak, hanem van ez a játékos, akiből láttam pár dolgot, meg feltűnt, és akkor ő tök jó lesz, míg az idei klásznál azért jobban belemész abba, hogy ki miben jó, ki miben rossz, és szerintem ez emiatt van elsősorban ez, hogy akkor majd a jövő évi klász az majd milyen jó lesz, meg tényleg azt várjuk, hogy akkor fejlődni fognak, mert az emberi természet azért az olyan, hogy oké, ha voltál ilyen, tök fiatalon, akkor jövőre több tapasztalattal, még több edzéssel jobb és jobb leszel, csak a valóság az, hogy nem ilyen lineáris a fejlődési pálya a játékosoknál, akár egyetemen, akár egyébként NFL-be bekerülve, és ez is egy ilyen csapda szerintem emellett, hogy tényleg csak ilyen rész scoutingod van róluk egy évvel korábban.
Abszolút, az idei klasszról meg még úgyis fogunk eleget beszélni, majd meglátjuk.
Staten Island kérdései következnek, kettő is van neki. Első az, hogy a Lions házatájáról olyan pekkel érkeznek, hogy nagyon megvannak elégedve Jared Goff-val, és akár hosszú távon beleképzelhetik el a jövőt. Én nagyon remélem, hogy ez csak small screen annak érdekében, hogy állítessék a drafton előttük lévő csapatokkal, hogy nem akarnak felmenni, vagy a saját helyükön irányítót húzni. Nálatok milyen Goff jelenlegi megítélése, és ha ti lennétek a Lions Management helyében, mit tennétek? Maradnátok Goff-val, vagy kiasználva a két elsőkörös picket, új irányítóra alapoznátok a franchise jövőjét?
Ugye ezek mindig azért nagyon nehéz kérdések, mert nyilvánvalóan olyan szinten döntenék, hogy hogy alakul előttem a draft. Tehát, hogy ha mondjuk nagyon minimális befektetéssel kéne fölmenni egy olyan irányítóért, akit én tényleg topnak értékelek, mondjuk a top 2-ért vagy top 3-ért, akkor megtenném a Lions helyébe, viszont sokat se áldoznék feltétlenül, mert még ez továbbra is épülőben van az a csapat, nem vagyok benne biztos, hogyha most húznának egy franchise irányítót, akkor vele sokkal, de sokkal versenyképesebbek lennének, mint azzal a Goffal, akivel idén már elég jól tudtak kinézni. És akkor itt ki tudok térni arra is, hogy Goff megítélésen állam annyiban változott, hogy én továbbra se gondolom, hogy ő egy jó irányító, de egy megfelelő rendszerben, ahol nem is kell sokat csinálnia, akkor egy ilyen Cousins light szintet el tud hozni szerintem, és ez azért baj, mert ugye ezek tipikusan azok az irányítók, akikkel nem tudom elhinni, hogy magas szintre jutsz, de mondjuk egy playoff, ugye láttuk, hogy a Lions mennyire közel volt idén a playoff-hoz, azt el tudom képzelni, hogy playoff-ba jutnak, és egy kis javulással akár még ott meccset is nyerjenek, de ez a teteje, és ez maximálisan a teteje. Na most az kérdés, hogy te akarsz egy ilyen csapatot. A Lions szurkók, akik nagyon régen láttak már normális playoff csapatot is, ők valószínűleg megelégednének ezzel, hogy van fejlődés, de 5 év múlva, vagy legyen még több, mondjuk 8 év múlva, amikor harmadszor se jutnak tovább a playoff első körénél, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy kéne egy jó irányító, vagy ennél már több kell. És ez azért nehéz dolog, mert amúgy nyilván ahol, amilyen mélyen volt a Lions, és amekkorát ugrottak idén, az egy tök szép dolog, de Goffal szerintem tényleg az a plafon, hogy pont megcsípik a playoffot, de sokkal többen nem reménykedhetnek.
Igen. Goff egy korrekt kezdő, meg egy jó kis game manager irányító, és kell köré a tökéletes környezet, hogy jó legyen, ezt láttuk azért már Ramsnél is, de hogyha ott kicsit beomlottak a dolgok, akkor is láttuk, hogy mi lett, most nem tudjuk, majd a Lionsnél kicsit beomlanak a dolgok, majd most azért nyilván jó helyzetben van, hogy a támadófal marad előttem, Ben Johnson támadó koordinátor marad mögötte, tehát ez nyilván a jövő évet mindenképp segíti, de hogyha Ben Johnson így folytatja, akkor azért hamar főedző lesz belőle, akkor megint kell talán egy jó támadó koordinátort, és akkor megint ki tudja, mi lesz Goffal, tehát hogy igen, amiket mondtál, ezzel tök egyetértek. És nem hiszem, hogy Goff megítélésében már nagy kérdések vannak, mert pontosan tudjuk, hogy kicsoda, micsoda. Tényleg a kérdés az, hogy mit tervezel a csapattal, meg milyen úton haladsz, és hol tartasz az út, vagy melyik szakaszán tartasz az útnak. Szerintem a Lions már azért van egy minimum ugye középcsapat, szívem tavaly is így történt, és hogy nem fognak ilyen magasan húzni még egyszer, tehát egyáltalán nem lennék ellene, hogyha ha ők draftonálnak 1/5-re. A trükkös helyzet az az, hogy szerintem ők nem annyira elkeseredettek, hogy irányítót húzzanak, és most már kevésbé arról beszélek, hogy én mit csinálnék, hanem arról, hogy szerintem mi fog inkább történni. Tehát, hogyha 1/5-re ott lenne az irányító, akit ők nagyon szeretnének, akkor szerintem elvinnék. A probléma az, hogy szerintem a Texans, Colts, Panthers trió, és elsősorban azért rájuk gondolok jelenleg, elkeseredettebb, és ebből ugye kettő előttük is húz. Tehát ha nem akarnak felmenni, akkor a legjobb esetben a harmadik irányító marad bent nekik, és könnyen lehet, hogy az sem, mert szerintem a Panthers eléggé elkeseredett ahhoz, hogy egyébként felmozogjon egy trade formájában, és azért top 5-re azért Anthony Richardson nem biztos, hogy elvinném. Sőt, nem vinném el. De nem tudom, mennyire akarnak felmozogni, mert azt tudjuk, hogy a general manager Brett Holmes imádja Goffot, meg ő draftolta, meg tényleg odáig van érte. Ezért gondolom, hogy nem lesz a Lions elkeseredett, hogy irányított van ezt, és nem adnak fel még egy első követ, mondjuk, hogy felmozogosanak. De nehéz kérdés. Én valószínűleg felmozognék, bár igazából egyik irányítósért vagyok annyira oda idején, hogy olyan nagy ellenértéket adjak értük, szóval ezért is nehéz a szituáció, hogy most ha lenne egy Trevor Lawrence nem lenne, de hogy lenne egy igen, igazán, ha Bryson kicsit nagyobb lenne, akkor nagyon szívesen felmennék egy-egyen érte. Tehát, hogy akkor azt mondom, hogy adjuk oda az idei másik első körünket, meg még egy második kört, vagy mit tudom én, mennyibe kerülne ez a Bearsnek, de hogy úgy igazán egyik irányítóból sem vagyok eléggé biztos ahhoz, hogy igazán nagy ellenértéket felemeljék adni érte. Ezért vacilálok, hogy mit csinálnék én.
Maximálisan egyetértek egyébként azzal is, hogy mi fog történni, meg hogy én mit csinálnék. Nem feltétlenül mondom azt egyébként, hogy a Lionsnak húznia kell. Nyilván, ha leesik, akkor én is húznék a háromból egyet, de én is úgy érzem, hogy nem is elkeseredettek, és nem is lennék annyira elkeseredettek a helyükben. Beszélni fogunk itt mind a három magasra jegyzett irányítóról majd a draft process alatt. Uh-huh. egyiküket se gondolom egy maximálisan kihagyhatatlan prospektnek, akiért én olyan elkeseredve mennék a Lions részéről.
Igen, hát ugye az a probléma, hogy ellenben jövőre csak egy első körük van, és az is valószínűleg 20 környékén, mondjuk. Ahonnan meg még nehezebb lesz irányított találni, és egyébként hosszú távon meg nem akarnék gofamra adni, tehát ez a bajom igazából, hogy most jó, hogy a jövőre még semmi bajom nincsen goffal, hogy ő az irányító, meg teljesen rendben van, csak jövőre is ő lesz, akkor ott húznak majd a 20. pick környékén, onnan nem fogod tudni, jóval kisebb eséllyel fognak tudni irányítót találni, meg ahhoz akkor jövő évi első kört kell beáldozni, szóval ezért nagyon nehéz szerintem a kérdés, mert hosszú távon nem akarnék goffal maradni, rövid távon viszont egyik irányítóban sem vagyok olyan biztos, hogy majd ő lesz a top irányítóm. Szóval nehéz helyzetben van szerintem a Lions nagyon ilyen szempontból. Szétlenül egy másik kérdés, hogy a Jetsre vonatkozik. Ugye a Jets lecserélte Mike LaFleur-t Nathaniel Hackett-re. Mivel indokolható a döntés, mennyire okolható LaFleur a Jets offense gyenge teljesítményéért, és mennyire pusztán Zach Wilson? Elképzelhetőnek tartjátok, hogy a general manager Joe Douglas az egyértelmű bust irányító húzás miatt nem érzi magát teljes biztonságban, és LaFleur menesztésével egy kis levegőhöz akar jutni? Hogyan asszisztálhatott Szala ehhez a döntéshez?
Hát itt nem bánom, hogy te kezded, mert én most Hackettről nem biztos, nekem, hogy tudok elfogadatlanul nyilatkozni.
Nem is lehetne Hackettről. Ide van egy elég magabiztos gondolatom, vagy tékevélyem, hogy én elég biztos vagyok abban, hogy ez felső utasításra jött, hogy LaFleurt ki kell rúgni. Most, hogy ez Joe Douglas-től, a general managertől, vagy a tulaj Woody Johnson-tól, ezt nem tudom megmondani, de azt elég valószínűleg gondolom, hogy az volt akkor, hogy ha nem LaFleur megy, akkor kedves Szala, akkor ott az ajtó. Szóval ezt elég valószínűleg tartom, mert Szala elég jobban van LaFleurrel, nyilván hozta magával ugye San Franciscóból, tehát szerintem neki ki volt adva, hogy választhat, hogy saját magát áldozza be, vagy LaFleurt, és így nyilván beáldozta LaFleurt. Hát most a Hackett kinevezés az tényleg olyan, hogy ha nem jön Rodgers, akkor az megint egy elég csúnya dolog. Ha jön Rodgers, akkor mondjuk azt mondom, hogy megérte, mert azt gondolom, hogy Hackettnek van köze ahhoz, hogy Rodgers hová megy, most nem annyira, hogy csak miatta fog a Jetshez jönni, tehát nyilván ekkora húzó ereje valószínűleg nincsen, de ha a Jetsben köt ki Rodgers, akkor azt mondom, hogy akkor indokolható volt, hogy őt nevezték ki. Amúgy nem igazán látom ennek a lehetőséget, mert tényleg amikor neki játékot kellett hívnia, akkor ilyen 20 alatti volt a támadósora, oké, nem voltak jó irányítói sem, stb. Ettől függetlenül Hackett nem egy jó támadó koordinátor azért, vagy egy támadó guru, ezt láttuk már korábban is. A LaFleur kirúgáshoz meg szerintem tényleg ez a egy kirúgás kapcsán, pedig szerintem ez lehetett a háttérben.
Abszolút egyetértek, de egyébként a Jets gyenge offense teljesítményt én főleg az irányító teljesítményre húznám rá, tehát azért a liga legrosszabb irányító teljesítménye volt, és pedig azért voltak még jelentkezők, és nyilván mivel mindennek az alfája omegája, azért így nagyon nehéz bármit is felrajzolni, hogy ennyire pocsék, mert nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokban gyenge volt, akár Zach Wilson, akár a többiek, hanem nagyon-nagyon rosszak, és nagyon veszélyes is, mert hogyha most nem sikerül megszerezni Rodgers-t, vagy egy hasonló kaliberű irányítót, már pedig mást nem nagyon lehet szerintem hasonló kaliberűen, mint Rodgers.
Kár vagy Garoppolo, hasonló kaliberűen nem, de amúgy veterán irányítóban gondolkodnak, Rodgers, Kár vagy Garoppolo, biztos vagyok benne, hogy itt fog kikötni. Most, hogy melyik, az még egy jó kérdés, de meglepne, hogyha ebből a háromból egyik sem lenne a Jets játékos a jövőre.
Igen.
Nem, szóval LaFleur kapcsolatban ugye én a szezon előtt is tök pozitív voltam, hogy tök szép dolgokat láttam tőle egy play design, meg hasonló szempontból, meg egyébként a szezon után sem változott különösebben ez a véleményem, tehát szerintem ő legalább egy korrekt támadó koordinátor, aztán simán azért nem. Tehát szerintem kicsit rajta kívülálló okok miatt kellett mennie, ez nyilván nem egy jó dolog, de szerintem ő még lesz azért támadó koordinátor valahol. Nem tudom, hogy most a Ramsnél lesz, de hogy az nem. Ugyanaz, mert nem fog játékokat hívni, szerintem őt még azért fogják vinni később valahová. Bálint kérdései következnek, ez most egy másik Bálint, mint aki a Denverit kérdezte. Az első az, hogy Mahomes 5 éve van a ligában, mint kezdő, azóta a harmadik Super Bowl-jára készül, amiből ugye egyet már meg is nyert. Kétszeres MVP lesz, és szinte minden egyéni statisztikában az első irányítók, az első az irányítók között, mind az alapszakaszban, mind a playoffban, emellett, hogy rendkívül fiatal is. Ha Mahomes ma visszavonulna, akkor szerintetek first ballot Hall of Famer lenne-e?
Ennek kicsit utána jártam, hogy mennyire gyakori az, hogy valaki ilyen rövid karrierrel bekerüljön, akár a Hall of Fame-ben, nem, hogy first ballot legyen, és nem feltétlenül sok ilyen van, tehát nyilván ugye nem csak a jó teljesítmény szükséges, hanem a hosszú távú jó teljesítmény kell ahhoz, hogy valaki Hall of Famer és first ballot legyen. Egy pár olyan ember találtam, aki ilyen 7-8-9 évet volt benne, és Hall of Famer lett, sőt, egy-egy
ilyen... Itt hirtelen Terrell Davis jut eszembe a Broncos-tól, aki ugye most lett nemrég.
Így van, de ő is 7 vagy 8 éves karriert tudhat maga mögött, tehát ő volt az, aki a legrövidebb ideig volt, és talán bekerült, de voltak rajta kívül még egyébként egy pár, de főleg egyébként a hősidőkből, tehát talán ő volt az egyetlen, aki mondjuk a 90-es évek utánról, volt benn, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még kevés Mahomesnál, hiába való az, hogy mennyire magas szinten játszik, és tényleg mennyire elismert is, de 5 év az egyszerűen olyan kevés, és itt muszáj értékelnie szerintem egy Hall of Famer választásnál azt is, hogy mennyi ideig tudott egészen magas szinten játszani. Egyébként Kurt Warnert lehet olyan szinten megemlíteni, hogy neki relatíve ugye, vagy hát bruttó idővel hosszú volt a karrierje, de a sok sérülés meg a lehetőségek miatt relatíve ő magas szinten csak pár évig játszott, és ő került oda be, ő jutott még így eszembe, de szerintem Mahomesnak ez a jelenlegi 5 év, ez még kevés lenne.
Igen,
a first ballothoz biztos, de még talán a Hall of Fame-hez is.
Igen, szerintem is. A jobb kérdés szerintem az az, hogy meddig érhet el Mahomes, ha még 15 évet játszik, mondjuk, vagy 10-et, mit tudom én.
Mármint, hogy meddig érhet el?
Igen, tehát hogy szerintem a jelenleg, tehát hogyha, ha tudja ezt hozni, amit az első 5 évében, és egyébként azt gondolom, hogy most ér el még csak a fizikai teljesítőképessége csúcsára, és a mentális teljesítőképességének még közel sincs a csúcsához. Tehát szerintem, hogyha ezt kivetítjük, ezt az eddig 5 évét egy 20 éves karrierre...
Az bőven first ballot Hall of Famer, mert...
Nem az a kérdés. Hogy Bradyvel hogyan... Viszonyulna ez a kérdés, mert...
Hát figyelj, az a baj, itt akkor elő kell venni a gyűrű kérdést nyilvánvalóan. Igen. Most nyilván egyébként akkor már érdekesebb, ha nem is nyer annyit, mint mondjuk Brady, de mondjuk egyel vagy kettővel csak kevesebbet, akkor szerintem jogosan konkurál, még annak ellenére is, hogy gyűrűk számában mondjuk elmaradna, de ha ezt a szintet hozná, és mondjuk gyűrűkbe is nyerne 4-et, adott esetben 5-öt, lehetne érvelni szerintem akkor azt, hogy Mahomes jobb. Ugye ezt ugye már a második kérdéshez rá lehetne húzni, hogy. Ugye ott az a kérdés, hogy hova rangsorolnátok Mahomes-t az all-time QB ranglistán, már most beférne a top 10-be. Nem írtam el 10-ig a listát, de valahol ott én egy kicsit elfogult is vagyok Mahomes-szal, de én valahol ott 10. hely környékére már most oda tenném, és nyilván, hogyha ezt folytatnám, mint te, akkor az egy jogos beszélgetés, hogy akár a legjobb lehetne.
Jó, ugye most megint ez a kérdés, hogy ez 5 évvel mit kezdünk.
Igen.
Tehát, hogy nyilván ez a kérdés itt is, szerintem, hogyha azt nézzük, hogy ki mennyire jó irányító volt a pálya csúcsán, és akkor nem nézünk hosszúságot, akkor szerintem egyértelműen benne van a top 10-ben Mahomes, és ez nyilván egy fals kérdés, vagy egy fals, egy nagyon hipotetikus eset, vagy egy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, tehát nyilván ezért nehéz ezt az egészet megfogni, mert most azt nézzük, hogy ki milyen hosszan csinálta, vagy ki mennyire jól csinálta, nyilván utóbbiban Mahomes még közel sincs, hogy ki milyen jól csinálta, ott viszont szerintem egyértelműen helye a top 10-ben, és nem is 10. lenne, úgyhogy igen, ezért kíváncsi vagyok, nyilván majd hosszú távon mit fog tudni csinálni Mahomes, de nem lep meg, hogyha a GOAT beszélgetésben lenne majd a karrierje végén, mert tényleg amit ő csinál, az pályát ritkítja, és ugye a szezon előtt beszéltük, vagy polcoztuk az irányítókat, hogy akkor hogy raknánk, hát szerintem az idei év azon elrüstette arra, hogy egy külön polcot kell Mahomesnak összerakni.
Abszolút egyetértek, és még annyit akartam hozzá fűzni, hogy egyébként szerintem a modern éra irányítói között betöltött úttörői szerepe is kiemelendő, mert előtte is voltak nyilván akár futkosos irányítók, akár ágyúkezű irányítók, de az, amennyire struktúrán kívül tud varázsolni, kreatívan játszani, abban talán ő az első ilyen irányadó és azóta is talán a legjobb ebben a ligában.
Bálint, következő kérdése. Melyik játékos volt az, akinek a játéka leginkább megfogott titeket bármilyen poszton, és kedvenceitek lettek, amióta igazán követitek az NFL-t?
Rengeteget tudnék sorolni. Ugye a mostani kedvenceim azok Mahomes és Chase, de akik annó megfogtak engem, akik miatt elkezdtem nézni az NFL-t, és talán a legnagyobb hatást tette rám, az Peyton Manning, én az ő csúcsidőszakában kapcsolódtam be az NFL-be, és az ő agya a játékhoz, ahogy olvasta a védelmeket, és lehet, hogy mai szemmel talán már nem a leglátványosabban játszó irányító lenne, de én abszolút őt szerettem így irányító poszton.
Igen, én is egy top 5-öt írtam fel talán, vagy nem is feltétlen top 5-öt, de akik így először eszembe jutottak. Ugye én meg az első Eagles Patriot Super Bowl-nál kezdtem el igazán követni az NFL-t, akkor ugye Brian Dawkins volt az Eagles safety, akit én nagyon-nagyon imádtam. Brian Westbrook, meg a futó, akit szintén nagyon szerettem a stílusa miatt. És utána Ray Lewis volt, akit védő oldalon nagyon szerettem játékát. És akkor most, aki inkább ilyen modernkori, ott meg Tyreek Hill és Justin Herbert, mint akik, és nyilván Mahomes is itt van, csak kevés, tehát hogy talán a rajongásom kisebb, inkább az elismerésem magasabb, de végülis van Mahomes-os pólom, tehát igazából akár az is, szóval ők ketten, akik a legközelebb vannak most időben a jelenhez, akik nekem a legnagyobb kedvenceim a pályán nyújtott teljesítmények alapján, ezt azért érdemes volt kiemelni, mind Hillnél, mind akár Lewisnál.
Hát én egyébként időszakosan bele tudok szeretni bizonyos játékosokba, ilyen örök nagy kedvencből azért kevés van, és ilyen, ezért mondtam Manninget, mert ő abszolút ilyen volt, de sokak játékát nagyon szerettem, mondjuk Matthew-t is meg lehet említeni, hogy védő oldalról is hozzak valakit, Von Millert szintén, azóta is a pass rusher ideálom, az ő játéka, és hát nyilván ugye most tök trendinek tűnik, hogy én Mahomes meg Chase fan vagyok, de én Mahomes fan szerintem már azelőtt voltam picit, hanem is ilyen mértékben, mielőtt igazán jó lett volna, tehát én már ugye a draft process után, meg a Chiefs-el is kicsit szimpatizáltam már az akkori időkben is, úgyhogy így együtt alakult ki ez.
Ragi kérdései következnek. Itthon egyre jobban elterjed az Amerikában óriási népszerűségnek örvendő hobbi, a sportkártyagyűjtés. Foglalkozik-e valamelyikünk ezzel, hogyha igen, akkor milyen csapatokat vagy játékosokat gyűjtitek?
Én sajnos nem, vagy hát nem tudom, hogy mennyire sajnos, mert lehet, hogy be tudja szívni az embert, és pénzt és időt is nagyon sokat tölt ezzel. Én sose voltam ez ilyen nagy gyűjtögető, nem csak sportkártyában, igazából semmiben sem, úgyhogy annyira nem tudok ez így többet hozzátenni.
Ja, és alapvetően ugye vannak a magyar amerikai focis kártyák, amit a Hungarian Football News csinál, ugye tőlük kaptunk is pár ilyen dobozzal, úgyhogy nekem itt van egy pár ilyen itthon, itt az íróasztalomban, úgyhogy hát ennyivel tudok azonosulni az egészhez, de amúgy én sem vagyok egy ilyen nagy gyűjtő semmilyen szempontból, de ezek mondjuk így fán, hogy itt a hazai amerikai focihoz kötődve. Második kérdés a Raginak. Hogyan tekintetek egymásra, barátként vagy kollégaként, gondolok itt arra, hogy Discordos Flag Focin podcasteken kívül összejártok-e sörözésekre, mozi vagy bármi közös programra?
Én abszolút barátként gondolok egyébként itt azokra, akikkel így aktívabban beszélek és írunk, és itt most nyilván nem azok arra a barátra kell gondolni, aki mondjuk gyerekkorod óta nagyon közel áll a szívedhez, és mondjuk mindent megosztasz vele, hanem nyilván van az a köre a barátoknak, akikkel így szívesen beszélgetsz akár más programról, és nem csak fociról. Nyilván ugye, mivel mind a kettőnek, nem csak kettőnek, hanem igazából mindenkinek a szerkesztőségben egyre kevesebb ideje van, meg is szűntek talán ezek a beszélgetések, meg a programok is, de ha szerintem a több időnk lenne, akkor többször akár Kandallóban vagy máshol tudnánk meccseket nézni, kicsit dumálni, ez tök jó volt régen is, meg hát ugye a podcasteket, amíg élőbe vettük föl, az még nagyobb fán volt. Úgyhogy én azt gondolom abszolút, hogy nem csak kollégák vagyunk, hanem akár barátok is, úgyhogy lehet ezt így nézni. Aztán, hogyha te máshogy látod, az nyilván ugye szemszögből is lehet nézni, de én így gondolom.
Ja, utállak titeket, tényleg. Nem, de hát én is persze barátként, hát most Patrik tájfagasztóján is ott voltam, ott voltunk, legény búcsomon is ott voltál, ott voltatok, tehát nyilván ez Még esküvőn is nyilván ezzel együtt. Szóval persze, barátként is abszolút. Azt én is sajnálom, hogy most azért mostanában jóval kevesebb időnk van összejárni, vagy bármi eset, nekem is havi egy-két programom van, gyakorlatilag egy fiútársaságommal, akikkel azért jóval régebb óta meg ilyen szempontból azért szorosabb a kapcsolat, de tud is velük is havi egyszer találkozunk gyakorlatilag. Úgyhogy igen, szóval azt nyilván kicsit így sajnálom, hogy így kevesebbet tudunk így össze járni mindenkinek a kevesebb szabad ideje, meg család, meg felnőttünk, meg mit tudom én, hasonló dolgok, azért még az egyetem alatt ez kicsit köldülékenyebben vagy könnyebben ment. Szóval igen, most szóval azért ilyen közös programok azért kevésbé vannak, de hát abszolút én is barátként tekintek itt rádrátok a stáb nagy részére, úgyhogy jaj. Kevésbé személyes, inkább focihoz kapcsolódó kérdés a következő. Mikor száll le a liga a Bills vonatról, Josh Allen és Stephon Diggs ide vagy oda? Például a Bills szezon előtt a power rankingekben mindig az első helyet foglalt el, ami véleményem szerint indokolatlan, utolsó akadályoknál mindig megremegnek, nem tudnak élni a lehetőségekkel, de ami ennél is fontosabb, általában valamivel jobb főedző van, illetve egyáltalán nem tartom olyan bitan keretnek, amivel transzugálnának az első számú esélyes címre.
Az egy érdekes kérdés, hogy mennyire vagyunk rajta ezen a Bills vonaton, mert igazából szerintem Josh Allen miatt szálltak föl sokan, és ugye ez miatt is, vagy hát ő miatta indult meg a Billsnek a szekere. Ugyanakkor azért nyilván láttunk idén már hibákat, és én abszolút kifejtettem, hogy azért lassan edzőkérdést is elkezdenék feszegetni itt. Nyilván a rosterren is van mit foltozni. Nehéz kérdés az, hogy hogyan tudnak tovább lépni. Én továbbra is azt gondolom, hogy a Bills, amíg ott van Allen, ahogy Burrow fogalmazott, addig nyitva van az ablak nekik. És egy nagyon veszélyes csapatnak gondolom őket, viszont az kétségtelen, hogy nem fognak tudni csak Allen képességéből megélni, meg mondjuk akkor Dixéből, tehát ők mondjuk az offense-nek a két sztárja, viszont ezen kívül igazából nem érzem azt, hogy annyira struktúrát lenne ez az egész, és olyan kiforrott lenne ez a Bills, mint akár a Chiefs meg a Bengals, és sőt, akár ilyen rendszer szinten még akár a Jaguars is tudnám hozni, és ehhez már tényleg egy olyan edzői munka kell, amivel megugorják ezt a lépést, és ezzel nem azt mondom, hogy mondjuk jövőre akár egy nagyon zseniális Josh Allen MVP szezonnal ne tudnák megnyerni az AFC-t, de az biztos, hogy egy picit a Bills-nél is talán belealudtak abba, hogy mennyire jók, és nem rakták össze annyira ezt, mint lehetett volna.
Igen, vonattal kapcsolatban annyit vitatkoznék, hogy azért tavaly egyébként valóban a Bills volt az első számú csapat a legtöbb power rankingben, tehát hogy ez egyébként a 22. szezon előtt igaz volt, és szerintem így utólag azt is mondhatom, hogy túlértékeltük a keret erősségét, mert alapvetően ugye van egy top irányítójuk és egy elég jó keretük. És szerintem azért a keretet egy kicsit túlértékeltük a szezon előtt, de azt nem gondolom, hogy a Bills-nek indokolatlan lenne a helye az elsők között, mert idén is egyértelmű top 5 csapat voltak. Jövőre is azért hasonlót várnék tőlük. Most azt, hogy legjobb helyre nem, vagy a legelső helyre nem raknám a power rankingben, az lehet, de ettől függetlenül szerintem ez a Bills továbbra is egy top 5-ös csapat, és azért nem gondolom indokolatlannak a vonatot, vagy hype-ot, vagy bárhogy akarunk ezt fogalmazni. Amúgy a többiekkel egyetértek, amiket mondtál, meg hát beszéltünk is most a Billsről az utóbbi podcastekben hasonló témában. Utolsó kérdése Raginak. Vannak cserekérelmek, hisztis játékosok. Mikor jön ez az idő, amikor egy újonc irányító 3 év után cserét kér, mert nem akarja elvesztegetni karrierét, mivel nem lát esélyt, hogy az adott csapatban nyerjen? Herbert miatt fogalmazódott meg bennem elsősorban ez a kérdés. Óriási dicsőség, hogy egy franchise arca vagy hűséges akarsz lenni. Te köréd épül a csapat, ezeket szokták felhozni érvként, ami miatt egy újonc nem kér cserét. Talán Kazinsz az egyetlen példa, aki tegek sora után végül váltott. Láttok esélyt arra, hogy top tehetségek idővel elkezdenek cserét kérni, és ezzel a győztes kultúrájú csapatok még inkább kiemelkedhetnek?
Hát ugye azért manapság egyre inkább arra, abba az irányba mozdul, nem csak az NFL, hanem egy csomó sportliga, hogy a játékosok kvázi sokkal jobban tudják érvényesíteni az akaratukat, és azt nem tudom, hogy mikor lesz az, hogy új az kubék három év után cserét kérnek, és akár ezt meg is kapják, de itt azért tényleg azért az újonc QB-nak olyan magas szintet kell képviselni, amit elég kevesen tudnak elérni, tehát azért itt tényleg Mahomes vagy Herberti magasságok kellenek, és azért ezt látjuk, hogyha ez megvan, akkor még akár rosszabb edzői teljesítménnyel is ott lehet lenni a tűz közelében, és tényleg azért a Chargers a legjobb példa, mert ők azok, akik a legkevesebbet érték el itt az újonc irányítójukkal ezen időszak alatt. Ugye Lawrence lehetett volna még tök jó, hogyha most idén nem javulnak ennyit, mert neki azért az első évében hát Meyerrel elég sokat vesztett, így azért azt szerintem most látjuk, mekkora pálfordulás volt, de nem tudom, nehéz, tehát azért három év után még mindig nehezen látom, hogyha mondjuk egy olyan edzőstábod van, akik azért értenek a dolgukhoz, hogy akkor nem előbb kirúgják az edzői gárdát, és próbálják meg egy másikkal, és ebben nem megy bele a QB, mint hogy rögtön csere legyen.
Igen, azzal akartam kezdeni, hogy ezt a hisztis szót, ezt én mindig ilyen degradálónak gondoltam, mert szerintem nem erről van szó, hogy hisztisek a játékosok. Egyszerűen több az érdekérvényesítő erejük, mint régen volt, és szerintem ez egy jó dolog, mert azért mert összességében eléggé hátrányban vannak a bármilyen szabályozások, szerződéses dolgok és bármi ilyesmi kapcsán a csapatokkal és a dollármilliárdos tulajdonosokkal szemben, és én alapvetően támogatom, hogy a játékosoknak több beleszólásuk van abba, hogy hová menjenek, milyen fizetést kapjanak, tényleg ez most jelen esetben, hogy hol akarjanak játszani. Ettől függetlenül nem gondolom, hogy tényleg újon szerződéses irányítók három év után képesek lennének arra, hogy cserét tudjanak kérni, és ezt meg is kapják. Másrészt azért még az még egy nagyon hosszú idő, vagy talán sose lesz olyan, hogy a játékosok irányába fog eltolódni egyensúlytalanság a tulajdonosokkal, illetve csapatokkal. Szemben azt nem mondom, hogy sose fog ilyen megtörténni, de azért nagyon-nagyon messze vagyunk még ettől, az 100%. Én tényleg alapvetően rúlok annak, hogy kicsit több beleszólásuk van a játékosoknak, vagy több érdekérvényesítő erejük van, hogyha így akarunk fogalmazni, mert tényleg óriási átrendben voltak, és ezt nyilván először a sztár irányítók, vagy a sztár játékosok tudják kivívni, és akkor ebből utána lehet tovább menni. Nyilván a ló túloldalásra kell átesni, de szóval én az erőegyensúlynak a kis deltódásának én azért összességben örülök. Csak így kitekintve a kérdéstől. Zoltán kérdése következik, kicsit rövid és velős, és nem is biztos, hogy jól meg tudjuk fogni. Tényleg olyan jó csapat a Lions, mint amilyennek látszik? Itt ugye az a kérdés, hogy milyennek látszik pontosan, tehát ez nem volt így
hát kifejtve. Playoffért harcoló csapatnak látszik, igen. Ugye, az jöhetett le szerintem, és szerintem egyébként igen. Tehát egyrészt az offense az irányítón kívül nagyon-nagyon rendben van. Azért itt látjuk, hogy vannak játékosok, akik szintet is tudtak lépni, és Goff sem annyira, de annyira elveszett, mint itt a előtte lévő idényekben talán láttuk. Van egy olyan edzőstábjuk, akik hát, őket talán a legnehezebb megfogni, de amúgy Dan Campbell-lel kapcsolatban is pozitív vagyok, talán nem a legpozitívabb, de azért őt egy olyan motivátornak tartom, akik régen is szükség van a ligában. A védelem az meg hát olyan, amilyen, de szerintem, ha egy playoffért küzdő csapatnak látszik a Lions, akkor szerintem ők jól vannak kezelve, mert ők valóban egy ilyen csapat. Érdemes körülnézni a ligában, hogy vannak azért olyan mennyire botrányosan kinéző csapatok vannak, és szerintem a Lions azért hozzájuk képest egy abszolút meglepetés. Nem kell sokat belelátni, én továbbra is tartom, hogy nekik a plafon az egy playoffba jutás és ott kiesés, de én azt abszolút el tudom fogadni, hogy ennek látszanak, és ezek is.
Igen, abszolút. Tehát szerintem a Lions jó lehet arra, hogy a playoffba jusson, de arra mindenképp, hogy a playoffért harcoljon jövőre. Tényleg, ahogy mondta, támadósor azért elég pofásan néz ki, főleg, hogy majd Jameson Williams is elkezd játszani, és hogy marad Ben Johnson, azért ez elég fontos. Már védelmen kell foltozni sokat, tehát ott azért van munka, de azt gondolom, az off-seasonnek a nagy része az erre fog menni, úgyhogy én a Lions-t jelenleg mondjuk playoff-ba várnám talán, így nagyon-nagyon-nagyon korai jóslattal. Ja, szóval szerintem ennyire jók, ha ilyennek látszanak. Ha az a kérdés olyannak látszanak el, mint ez a második felében, ahol alig kaptak ki, akkor azt mondom, hogy nem, de igen, szóval ez meg egy ilyen perspektíva kérdés is egy kicsit. Végül pedig Danika kérdései következnek, ezekkel zárjuk az adást, van belőle 4. Az első úgy szól, hogy Frank Reich és Ejiro Evero kinevezésével nem csak a csoport legjobbja, hanem az NFC overall legjobb 7-8 csapatába került a Panthers. Ők lehetnek jövőre az a meglepetés csapat, amelyik a Giants volt idén.
Hát egyrészt az, hogy a legjobb 7-8 csapatba kerülünk az NFC-ben, az mondjuk úgy, hogy nem akkora nagy teljesítmény, mert szerintem lehet, hogy már idén is jobbak voltak a Buccaneers-en, és akkor automatikusan ott vannak a 8 legjobban. De hogy a viccet félretegyük, Reich és Evero mind a ketten hatalmas erősítések, én jó szakembernek gondolom mind a kettőjüket, és ellenben a Panthers-szel kapcsolatban az egy bajom van, hogy irányító fronton nem tudjuk, hogy mi lesz, és ez az, ami a leginkább be fogja folyásolni az ő szezonjukat. Ettől függetlenül én nekem egy szimpatikusan fejlődő csapat voltak, főleg mondjuk védő oldalon, és az, hogy olyan meglepetés csapat lesz nekem, mint a Giants, ahhoz az kell, hogy támadó oldalon legalább egy olyan szilárd talaj legyen megágyazva, mint amit a Giants-nál sikerült Dayballnak összehozni. Reich azért nem feltétlenül ilyen típus, de egy masszív védelemmel az, hogy a 7 legjobb csapatban benne legyenek, azt el tudom képzelni.
Én a Reich kinevezéskor ma írtam a Discordon, hogy a Panthers meg fogja nyerni a csoportját, és már előtte is gondolkodtam ebben, csak ott még kiváltom legalább a főedzővel. Nyilván az irányító kérdés, az még kardinális kérdés lesz, és ha a Buccaneers edzővédi Derek Carr, akkor azért ebből benne biztos, meg tudnak egy jó támadó koordinátort kinevezni, szóval meglátjuk még ezt. De nagyon jók ezek a kinevezések, az biztos. Nagyon-nagyon tetszenek. Úgy látszik, hogy David Tepper tulajdonos egyrészt elővette a pénztárcáját, másrészt, mintha fejlődött is volna itt a tulajdonosi regnálása alatt, ami még ugye nem volt túl hosszú, de ez most mindenképp egy nagyon jó kinevezési ciklusnak tűnik. Tényleg, ha találnak egy irányítót, ami szerintem a drafton fog jönni, és meglátjuk, hogy meg ki lesz az, és ő mondjuk beválik, ami azért nyilván újoncként nagy kérdés, akkor mondom, én így február 6-án bemondok egy Panthers csoportgyőzelmet, de nyilván azért még ez sok minden fog változni a szezon kezdetéig, de igen, szóval azt mondom, hogy ott lehetnek az NFC legjobbjai között, most, hogyha a legjobb 7-8-at nézzük, akkor mindenképp. Igen, az jól mondtad, hogy a Giantsnél ugye az nagy dolog volt, hogy Dayball és egyébként Mike Kafka mennyire jól alkalmazkodott a személyzethez. Reich talán ebben annyira nem jó, de amúgy meg egy nagyon jó edzőnek tartom, és hogy találnak egy normális irányítót, akkor jó lesz ez az offense. A defense meg eddig is jó volt, és a Veróval meg aztán még jobb lehet. Szóval én várok szép dolgokat a Panthers-től, most itt is a szép dolgokat értsük relatíve, úgyhogy milyen volt az utóbbi 5 éve csapatnak. De igen, szóval én bizakodó vagyok velük kapcsolatban. Danika második kérdése. Melyik lehet a nagyobb upgrade? Sean Payton érkezése Denverbe, Aaron Rodgers potenciális elcserélése a Raidersbe, vagy Kellen Moore támadó koordinátori kinevezése a Chargersnél?
Itt azt gondolom, hogy azért egy olyan kaliberű irányító érkezése, mint Rodgers, az lehet a legmeghatározóbb. Ugye Paytonnal kapcsolatban kifejtettem, hogy nem szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy Wilsonból mit csinál, és ez behatárolja szerintem az ő fejlődési lehetőségét, mármint a csapat fejlődési lehetőségét. Kellen Moore meg egy érdekesebb kérdés, mert ugye itt azért van szintén egy hasonló kaliberű irányító, mint Rodgers, hogyha Herbertet tudjuk így kezelni, és azért egy nagyon jó támadó koordinátorral nagyon magasra tudnának kilőni. De én azt gondolom, hogy ahonnan, ahova kéne jutni, ugye azért a Raiders itt egy draft első felében választó csapat, Rodgers-szel ők egy playoff csapat lehetnének, és a Chargers-nél meg ekkora ugrás nem nézek ki, tehát hogy a Chargers most is egy playoff csapat volt, és persze egy jó rendszerrel, jó játékhívásokkal tudnak előrelépni, de nagyon nehéz lesz nekik azért Super Bowlba jutni itt az említett Chiefs, Bengals, Bills 3-as miatt.
Igen, most nekem itt a kérdés, az a visszakérdésem, hogy milyen szempontból nézzük az upgrade-et, hogy a csapat jobb lesz, vagy hogy a lecseréjethez képest upgrade, mert ha utóbbi, akkor Payton, mert Hackett egy bottom 5 edző volt, Payton meg egy top 5 edző, és akkor itt van a legnagyobb upgrade. Ugye Carr és Rodgers esetében azért egy közepes irányítóból lesz egy top irányító, Moore esetében szerintem egy rossz koordinátorból egy átlagnál kicsit jobb támadó koordinátor, szóval ilyen szempontból azt gondolom, hogy Payton számít a legnagyobb upgrade-nek, hogy ez a csapatra való, csapatra gyakorolt hatásnál mit jelent, ott azért ott egyébként inkább egyetértek veled, hogy akkor a Raiders és Rodgers lenne ez, de és itt én is a Chargers zárnám ki elsősorban, mert tényleg azért bejutottak a playoffba, onnan azért már gyakorlatilag szuperbólig kéne menni ahhoz, hogy ez a nagy ugrás, ez úgy meglátszódjon a többiekhez képest. A Broncos és a Raidersnél ott ugye mennyi volt a győzelmek száma? Kettő, mindjárt gyorsan megnézem. Broncosnak ugye 5, Raidersnek 6, igen, szóval azt mondom, hogy az meg elég hasonló, mert most a Broncosból is nézek egy 8-9-es mérleget, az 3 győzelem, most a Vegasból is nézek egy 9-8-astól is 3 győzelem, szóval szerintem az elég hasonló. De és akkor meg nehéz azt megvitatni, hogy Faisonba hiszünk kevésbé, vagy McDanielsbe hiszünk kevésbé, mert egyikbe se hiszünk, szóval azért túlzottan, de talán én is a Raiders felé húzok ebben az összehasonlításban, hogyha csapatra gyakorolt hatást nézünk. Tanika utolsó előtti kérdése, ez az adásunk utolsó előtti kérdése úgy szól, hogy a legtöbb szurkolónak már elkezdődött a draft idény, ezzel kapcsolatban az első események már mögöttünk hagyott héten lezajlottak a Senior Bowl-dal és társaival. Kik a legnagyobb nyertesei és vesztesei ezeknek az eseményeknek? Ugye Patrik, már jobban benne vagy itt a draft azonban, én még azért kevésbé, de pár játékos azért én is felírtam, meg figyelgettem a dolgokat.
Igen, sajnos Senior Bowl-ról akartam írni egyébként egy rövidebb cikket, csak itt eléggé sok dolgom lett az elmúlt két hétben hirtelen, de egy-két játékos ki tudnék emelni, akár majdnem minden poszton, de csak egyet-egyet szemezgetek. Futóposzton TJ Spears a Tulane-nak a futója nagyon-nagyon jól teljesített. Őről azért azt kell tudni, hogy egy kisebb méretű játékos, aki képes nagyobbként játszani, mint ilyen. Tehát egy picit úgy tudnám hasonlítani, ha teljesen más felépítésű is, mint tavaly Damon Pierce, aki szintén a Senior Bowl-on kezdte meg az emelkedés itt a bordokon, hogy nagyon-nagyon harcos, egy nagyon jó kis játékos, akinek nagyon gyors kártyai vannak. Őt mindenképp ki tudnám emelni. Én Jaden Reed-et...
Útvonalfutásban volt egy gyönyörű videó róla, úgy megvert a linebackert, hogy azt tényleg öröm volt nézni, úgyhogy én is őt írtam fel egyébként.
Hát igen, abszolút a futóknak kiemelkedett. Akkor elkapoknál én Jaden Reed-et írtam Michigan State-ről, akiről azt kell tudni, hogy borzasztó irányító játéka volt egész évben, pedig őt már év elején is emlegették, mint egy berobbanó sztár, de annyira rossz volt egyszerűen a Michigan State. Egyébként az egész csapat, nem csak az irányító játék, hogy nem tudott semmit megmutatni magából, viszont itt a Senior Bowl-on azért mind az edzéseken, mind magán a meccsen azért elég sokszor el tudott szakadni, meg tudta mutatni, hogy egyébként kicsit fejlettebb az útvonalfutási technikája, mint amit feltételeztünk. Nem azt mondom, hogy beküzdötte magát itt hirtelen a legjobbak közé, de mindenképp emelt az értékén.
Elkapóknál nála még Michael Wilson volt a Stanford elkapó, aki szerintem jól teljesített az edzéseken.
Ő meg inkább olyan szempontból, hogy ő meg a totál semmiből, mert ugye azért Stanfordot kevesen figyelték, és ugye a totál semmiből ott van, ő azért egy kisebb egyetemről érkező, nyilván technikailag nem annyira fejlett, de abszolút őt is igen érdemes megemlíteni. És persze még sok mindenki tudnék mondani, de hogyha egy nagyobb nevet kéne, akkor Darnell Wright a Tennessee-nek az offenzív tekője, aki egész jól teljesített, és ugye, mivel a Tennessee nagyon sokat passzolt egész évben, ő egy plusz protectionben kiváló játékos lehet, aki elég mozgékony is, a készteknikája tök jó, talán a második körben mehet el.
Igen, falból Devon Jones, Ohio State, hatalmas karokkal, nagyon durva a felépítése a csávónak, Úgyhogy én mindig szeretem az ilyen különleges felépítésű játékosokat, úgyhogy nálam ő felírta magát a listára. Illetve a belső támadófalban Matthew Bergeront, Syracuse támadófal emberét mondták itt nagyon a szakértők, kevésbé figyeltem az OL edzéseket, úgyhogy
nála az a különleges egyébként, hogy majdnem 4 éven keresztül volt kezdő, tehát elképesztő mennyiségű sztát van a lábában.
Igen, és tényleg oda vannak érte. Tehát azt olvastam, hogy mindenki ilyen eltitkolt gyémántnak gondolta, és rájöttek, hogy hát ezt igazából mindenki tudja már, hogy ő egy nagyon jó játékos, úgyhogy igen, ő is a veszek, mondom, második napos lehet majd valahol. Videó oldalon valakit kiemelnél? Cornerbackeknél nehéz, mert nem nekik szól a senior bowl-nak az edzései, mert egy-egybe az elkapók ellen nem sokra képesek általában.
Alapvetően egyébként védők nem tetszettek annyira, de ha valakit kell említeni, akkor Will McDonald, Iowa State-nek az edge, aki nagyon jól teljesített, és őnek a nevét is évelején többször emlegették, de az Iowa State sem volt igazán jó, bár hozzáteszem, hogy a védelmük azért nem hiába teljesített jól egész évben, azért McDonald egy egész jó játékos, illetve Kinu Benton, nem biztos, igen, hogy jól lehetem a nevét a Wisconsinról, aki egy elég masszív defensív tackle.
Igen, ugye belül játszok, és McDonald meg a szélen. Én a szélről még egyébként Keyon White-ot írtam fel, egy Georgia Tech, aki egyébként meglepő módon gyakorlatilag nem nagyon láttam mock draftokban, erre egy Daniel Jeremiah betette a top 10 játékosa közé a drafton, úgyhogy rá is érdemes lehet figyelni, mert valószínűleg hamarabb fog elkelni, mint eddig bárki várta volna. Úgyhogy ott is felírtam, mint fontos, megnézendő játékos itt a Super Bowl után. Én akkor kezdem majd nagy részt a draft felkészülés, és most csak ilyen ismerkedés van egyelőre, úgyhogy majd utána komolyabb munka kicsit. Na, jövő héten kezdjük most már, úgyhogy nincs messze. Uh-huh. Utoljára, utolsó kérdés Danikáton. Mit tennétek azzal az üvegfölddel, ahol Tom Brady bejelentette a visszavonulását?
Természetesen miután megvettem 5000 dollárért, egy saját vitrin szekrénybe kiállítanám, és minden nap gondoznám, hogy friss legyen.
Szerintem tökéletes volt az IBS csávónak a gondolata ezzel kapcsolatban, tehát ha lenne ilyen földem, akkor én is eladnám. Mert
igen.
Sikerült itt valami. Na, néztem, valami 12 000 fölött volt a licit, még nem tudom mikor, egy nap alatt azért ez, na.
Brutál.
Nem rossz, hogy lementél a partra kicsit, ez egy hesszel, és megnézted, hogy pontosan hol is vette fel Brady, itt akkor egy homok, tessék, 12 000 dollár. Nem tudom, mi lett a vége, lehet, hogy csak kamu lett az egész, és nem is adták el, fogalma sincs, mi lett, meg nem vagyok otthon ezekben, de igen, szóval láttam ilyet, hogy 12 000-es licit volt el, ami az.
Meg majd jövőre újra választhatnak, amikor visszavonul valonnan.
Ja, lehet, igen. Igen. Szerintem úgy végleges. Én nem hiszem.
Én is úgy érzem.
Na, szuper. Köszönjük szépen még egyszer a kérdéseiteket. Jó kis adás volt, jó kis témák voltak. Jelentkezünk még ilyen kérdezfelekkel a Holt azonban mindenképpen több alkalommal is. Legközelebb pedig akkor péntek, valószínűleg délután jövünk egy Super Bowl felvezetővel, úgyhogy ezt majd hallgathatjátok a hétvégén vagy a pénteki munkából hazamenet, és hát akkor jövő hétfőn pedig szokás szerint érkezünk a forduló kibeszélésével, nyilván ez most már csak a Super Bowl-t jelent, de arról biztos, hogy bőven lesz mondani valunk. Úgyhogy addig is mindenkinek jó felkészülést. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.